Ha a film első harmadában rájött a turpisságra, akkor ön nyugodtan elmondhatja magáról, hogy immunis a politikai manipulációkkal szemben. Ha a film második harmadában kapott észbe, akkor ön az enyhén veszélyeztetettek kategóriájába tartozik. Nem árt, ha ezentúl egy kicsit gyanakvóbban fogadja az úgynevezett tényeket. Ha a film harmadik harmadában eszmélt fel, vagy ne adj Isten akkor sem, akkor nagyon vigyázzon. Ön minden korban és minden rendszerben ideális alanya a politikai manipulációknak.
A film a Michigani Egyetem történész professzoráról szól, aki évekig tartó hosszas kutatásai során megdöbbentő felfedezésre jut a világtörténelem egyik legjelentősebb konfliktusával, a hidegháborúval kapcsolatban. Az igazi Mao valójában, mármint a film szerint valójában, meghalt a hosszú menetelés idején, és helyét a kínai kommunista mozgalom vezetésében gonosz és bűnöző bátyja vette át. Ez a Mao Tse-tung, akár csak az orosz Nyikita Szergejevics Hruscsov, valójában chicagói mafiózó volt, miután kalandos úton hatalomra kerültek Kínában és a Szovjetunióban, tovább harcoltak egy közösen imádott amerikai lány kegyeiért. Cherchez la femme. Ugye hihető, hogy a hidegháború mögött egy nőért folyó harc állt. Ezért kellett a világnak az atomháború folyamatos fenyegetésében élnie. Az ilyen elméletekre való fogékonyságról Manhart András pszichológust kérdeztem.
Az intelligencia és az iskolázottság nem függ össze azzal, hogy valaki hiszel az összeesküvés elméletekben, sőt, esetleg még fordított összefüggést is észleltek bizonyos vizsgálatokban. Nem kétféle ember létezik, az egyik, aki elhiszi az összeesküvés elméleteket, és a másik, aki nem. Ez egy kontinuum, azaz egy olyan skála, aminek két szélső értéke van, két végpontja, és mindannyian valahol a két végpont között helyezkedünk el. Most amire a kérdése irányult, hogy mi az a személyiségvonás vagy személyiségtípus, ami meghatározza vagy befolyásolja, hogy az ember hajlandó-e elhinni az összeesküvés elméleteket. Ez elsősorban a paranoia, amit a köznyelven üldözési mániának szoktak hívni.
Tehát azért az egy súlyos pszichiátriai kórkép.
No, pontosan ez a nagy tévedés, ugyanis a paranoia is egy kontinuum. Itt is egy skáláról van szó, ahol az egyik végpont az a paranoid gondolatoktól teljesen mentes gondolkodás, a másik végpont pedig ez a súlyos pszichotikus zavar, vagy személyiségzavar, amit ön is említett. Mindannyian valahol a paranoiditás skálának a két végpontja között helyezkedünk el valahol. Vannak olyan gondolatok, olyan vélekedések, amik teljesen helyén valók és egészségesek. Például mindannyian eltakarjuk a kezünket, amikor beírjuk a titkos kódot a bankautomatába, mert a rendőrség is felhívja a figyelmet. Ez egy teljesen normális dolog, hogy erre gondolunk. Vagy például bezárjuk magunk után az ajtót, amikor eljövünk otthonról, mert lehet, hogy figyelik, hogy mikor megyünk el. Ez teljesen egészséges, normális dolog. A paranoia, mint betegség, az az állapot, amikor ezek a gondolatok elhatalmasodnak, túlburjánzanak, uralni kezdik a személy egész gondolkodását. Nem is említettük a paranoiának a tüneteit, ami például a gyanakvás, a bizalmatlanság, akár közeli ismerősök, családtagok viszonylatában is. Az az érzés, hogy az embert kihasználják, becsapják, félrevezetik, a tőle származó információt ellene fordítják. Teljesen közömbös események mögött is ő ellene irányuló agressziót vér fölfedezni. Ez a kórkép. És az összeesküvés elméletek jó része pontosan ezeket az elemeket használja föl. Akire jellemzőbb a paranoid gondolkodás, könnyebben válogat az összeesküvés elméletek kincsestárából.
A konteuk, vagyis az összeesküvés elméletek gyakoriságában van-e szerepe annak, hogy egy társadalom mennyire átlátható, transzparens a benne élők számára?
Mindenképpen feltételezhetünk ilyen jellegű összefüggést.
Szántó Zoltán, szociológus.
Tekintettel arra, hogy konspirációs teóriákat, összeesküvés elméleteket akkor tud a közvélemény befogadni, hogyha sok titok övez bizonyos társadalmi jelenségeket. Amennyiben kellő mennyiségű és minőségű információ áll a szakemberek, illetve a laikusok rendelkezésére, akkor nyilván nehezebb olyan jellegű magyarázatokat kiagyalni, kitalálni, amelyeket összeesküvés elméletek címszó alatt szokott a szakirodalom, illetve a közvélemény számon tartani.
Voltak a társadalom történet során mindig is olyan társaságok, amelyek valahogy magukra nézve kötelezőnek tekintették a titkosságot.
Természetesen vannak társaságok, amelyek félig meddig titokban működnek. Szükségszerű a modern társadalmakban épp úgy, mint a korábbi társadalmakban, hogy bizonyos tevékenységek titokban történjenek meg, a hétköznapi élettől kezdve egészen az államok, sőt a nemzetközi szervezetek működéséig bezárólag. Gondoljunk szélsőséges társadalmi helyzetekre, mondjuk háborúkra, vagy hírszerző tevékenységekre, ezeket mind-mind titok fedi, és nyilván az emberek minél inkább titokban van valami, minél inkább titokban történik valami, annál kíváncsibbak, és az érdeklődés a sok esetben kiagyalt magyarázatokban ölt testet, megszületnek azok az elképzelések, amelyek összeesküvés elméletekben ölthetnek testet.
A legkülönfélébb ilyen elméletek közül válogathatunk. Most történelmi példák Lőrinc László segítségével.
Vannak olyanok, amelyek egészen spontán népajkán születnek, vannak olyanok, amelyeket direkt összetákolnak, de a legtöbbre azt hiszem az jellemző, hogy igény is van rá, meg kapnak is egy kiagyalt muníciót azok, akik aztán terjesztik. A középkorban nagyon elterjedt és önálló életre kelt a boszorkány vád, és tulajdonképpen ez egyfajta ilyen ősi konteó. Ugye a vád az úgy szólt, hogy a boszorkányok titkos összeesküvés szülnek a sátánnal. Ugyanaz korábban is a néphitben benne volt, hogy vannak különleges képességű emberek, akik rontani, de gyógyítani is tudnak. Ez egy egyensúlyban lévő világ volt, ahol az egyik ember rontott, de lehetett menni akár ugyanahhoz is egy másik embernek, hogy az gyógyítson. Üsse helyre azt a szemmelverést, amit kapott. Na most, amikor ez az értelmiség kitalálta azt, hogy itt valójában összeesküvésről van szó, és ezek a rontó asszonyok, vagy a férfiak is voltak boszorkányok, ők tulajdonképpen az Isten ellen szövetkeznek a sátánnal, és Valpurgiszéjen összejönnek, a magyar boszorkányok a Gellért hegyen jöttek össze a sátánnal, stb. Akkor ez már egy félelmetesebb dologgá vált, és ugye önmagát bizonyította, mert kínozva a boszorkányokat be kellett valaniuk, és akkor ők bevallották, és egyre döbbenetesebb összeesküvés derült ki, tehát szép lassan kérdez, hogy még többen és még többen benne vannak, mert minden egyes boszorkány bevallott még társakat, miután kínozták. És aztán egy idő után ez olyan önálló életre kelt, ugyan kitalált volt a dolog, de nagyon hihetőnek tűnt egy csomó mindenre, ugye az ember szorongásaira magyarázatot adott, hogy miért lett beteg a tehenem, miért történt árvíz, stb. Erre egy nagyon egyszerű, világos magyarázatot adott egy összeesküvés áll a háttérben, és ezért borzasztóan ragadós volt, és nagyon elterjedt, és olyan hisztériák keletkeztek, amelyeket a központi hatalom már látta, hogy le kéne állítani, és valamikor a felvilágosult abszolutizmus korában a 18. században tudták. Magyarországon is ez egy tévedés, hogy Könyves Kálmán óta nincsenek boszorkányok Magyarországon. A nagy hisztéria mindenütt a világon, a kora újkorban volt, nem a középkorban, és nálunk is 18. században Mária Terézia tiltotta be.
Mitől függ, hogy hajlamosak vagyunk-e az ilyen teóriák elfogadására? Manhart András.
Egy példát hadd mondjak. Most ugye nemrégen volt a bostoni maratonfutáson egy robbantásos merénylet, ugye emlékszem, halálos áldozata is volt. Azt hiszem, hogy egy héttel később volt Budapesten szintén egy futóverseny. És felmerült, hogy most halasszák el a budapesti futóversenyt, vagy legyen meg, vagy mit csináljanak. Mi van, hogyha merényletet követnek el. Úgy döntöttek, hogy meg fogják rendezni, és valóban le is zajlott mindenféle különlegesebb esemény nélkül. Na most, hogyha valaki a bostoni merénylet előtt egy héttel veti föl azt a gondolatot, hogy biztos, hogy rendezni kell Budapesten egy futóversenyt, mert mi van, hogyha valaki oda megy egy bombával, és föl fogja robbantani az embereket, azt őrültnek nézik. Ugyanez a gondolat, ami egy paranoid jellegű gondolat, egy héttel későbben már egy legalábbis megfontolandó fölvetés volt. Ezzel azt szeretném mondani, az, hogy mi beteges, mi normális, mi az, ami bizarr, mi az, ami reális, azt a világ eseményei erősen befolyásolják.
Van egy ilyen vicc, hogy attól még, hogy üldözési mániám van, lehet, hogy tényleg üldöznek.
Van az ilyen hiedelmeknek egy másik osztálya, amit városi legendának hívunk. Azért van átfedés is az összeesküvés elméletek és a városi legendák között. Például Volt egy ilyen rémhír sok évvel ezelőtt, hogy valamelyik nagy étteremlánc földi girisztákat darál a hamburgerbe, hogy ezzel olcsóbban hozza ki a hamburgereket. Hát ez egy irreális, egy bizarr, iszonyú gusztustalan hír. Na most, amióta kiderült, hogy sokszor lóhúst eszünk a marhahús helyett, kiderült pár évvel ezelőtt, hogy a magyarnak itt piros paprikában, Dél-Amerikából származó gombák vannak, azaz az ételek egyáltalán nem azok, aminek hiszük őket. Azóta kicsit kevésbé tűnik bizarrnak ez a földi girisztás sztori. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a világ eseményei szinte hétről hétre formálják azt, hogy mi számít paranoid gondolatnak, melyik összeesküvés elmélet számít teljesen irreális, beteges fantazmagóriának, és melyik olyan, hogy akár igaz is lehetne.
Ebben a nagyon árnyalt megközelítésben úgy tűnik számomra, hogy bármikor éppenséggel elhihető lehet, attól függ, hogy milyen az a társadalmi kontextus, az az eseménysor, az az időszak, az a kultúra, amiben ez felbukkan.
Én azt hiszem, hogy a hangsúly a bármin van, mert azért nem bármi. Van egy olyan szintje, egy olyan fajtája az összeesküvés elméleteknek, amely már egyértelműen a bizarr téves eszmék, paranoid téves eszmék kategóriájába tartozik, és ami semmiképpen nem tekinthető normálisnak. De egy ilyen vezető összeesküvés elmélet, hogy a sóban káliumot kevernek, nátrium helyett, hogy ezzel mérgezzék az embereket. Vagy a chemtrail elmélet, beteges téves eszme, hogy a repülőgépek által az égen hagyott kondenszcsík, abban méreg van, amit a kormányok és a multimilliárdosok szórnak ki, azért, hogy az embereket meddővé tegyék, megöljék, vagy befolyásolhatóvá tegyék. Ugyanígy sokszor hallani azt az elterjedt összeesküvés elméletet, hogy az oltásokban, a védőoltásokban valójában fertőző kórokozókat juttatnak be az emberek szervezetébe, hogy ezzel a világ népességét ritkítsák, megöljenek embereket. Ezek túl vannak azon a határon, amit bármilyen sajtóhír elfogadhatóvá tehet, legalábbis én remélem.
Egy anekdota a Rákosi korszakból, Hegedűs Andrástól, Lőrinc László.
Rákosi Mátyás miniszterelnöke, aki akkor 30-valahány éves volt, fekete autóban együtt utaztak Rákosival, és elmeséli azt, hogy láttak az autóból egy kenyérbolt előtt egy hosszú sort. És akkor Rákosi azt mondta, hogy látod, András, hát a reakció, hogy rejtegeti a kenyeret, hogy nincsen. Négy szem közt voltak, és nem kellett propagandát mondani, ő már elhitte azt az összeesküvést, amit ő maga teljesített. Így csap át, mikor az embernek igénye van egy összeesküvés elméletet elhinni, akkor a saját teóriáját is képes elhinni.
Érdekes, hogy Rákosi nevét említette, mert éppen azt akartam kérdezni, ahogy elmondta a Boszorkány Perek forgatókönyvét, a különböző diktatúráknak valószínűleg ezek a típusú forgatókönyvek egyformán működtek.
Pontosan, és hát ugyanez a zsidó világ összeesküvés is erre épült. Ennek volt egy dokumentum a Cion bölcsei, amit voltak olyan ügyetlenek, hogy úgy állították össze ezt a könyvet, amely azt állítja, hogy a zsidók egy nagy világ összeesküvés szőttek valamikor a 20. század elején Oroszországban, hogy egyszerűen kimásoltak, ugye ezt a cári rendőrség készítette, egyszerűen kimásoltak hosszú bekezdéseket egy francia műből és lefordították, amely francia mű nem a zsidókról szólt, hanem egy politikai pamflet volt. Tehát még arra sem ügyeltek, hogy teljesen eredeti legyen ez a tákolmány. Úgyhogy ez elpleződött, de hogy mennyire életképes egy ilyen összeesküvés elmélet, annyi mindent megmagyaráz, és máig él, hogy ezt a könyvet azóta is kiadják, mostanában is kiadják, és nagyon sokan szentül hiszik, hogy igen, ez valóban egy nagy zsidó világ összeesküvés, mozgatja a világot. Nem biztos, hogy logikát kell keresni ezekben az összeesküvés elméletekben. Tehát van egy probléma, amit szeretnék megmagyarázni. A világ nem úgy áll össze, ahogy én szeretném látni, és akkor emögé bármilyen összeesküvés, bármilyen zavaros magyarázat összeállhat. Én nemrég hallottam egy műsort valamelyik tévébe vagy rádióba, ahol pár percen belül egyetlen összeesküvési állt össze a török forradalom, az ukrán narancsos forradalom.
Nyilván mindig születnek új konteók, új konspirációs teóriák, de vannak olyanok, amelyek arhetipusokként visszaköszönnek, és generációkon alapon átívelnek, ilyen például a finnugor származás kérdése, ami szintén nem egy mai, hanem egy nagyon régi ilyen elmélet.
Ugye a 1860-as, 70-es évben nagy vita volt arról, hogy a magyar nyelv mely nyelvcsaládba tartozik, a finnugor urali nyelvcsaládba, vagy inkább az altái török nyelvek közé. Ez egy nyelvészeti szakmai vita volt, ahol mind a két oldalon szakemberek voltak, de a finnugor oldalon álló Hunfalvi Pált megvádolták azzal, hogy Bécs Zsoldjában van. Hát ilyen mindig van, Petőfit is megvádolták azzal, hogy Muszka ügynök volt, ugye 1848-ban. Ez egy kiváló tudós volt, és hát minden ellene szólt, tehát ez ellen a rágalom ellen, hiszen részt vett a szabadságharcban, a szabadságharc után, mint az országgyűlés egyik jegyzőjét. Üldözték, bujkálnia kellett, nem kapott állás, ugye a teória része az, hogy az akadémián ő meghatározó ember volt, könyvtáros volt az akadémián, később pedig akadémiai tag, soha nem volt vezetője az akadémiának, de ez nem zavarja a Conteo gyártóit, ami nagyon széles körbe terjed, és úgy szól a dolog, hogy az volt a megbízatás, hogy elvegye a magyarok önbizalmát azzal, hogy finnugor rokonságot mutat ki. Akkor még nagyon szorosan összekapcsolták különben a nyelv rokonságot a származással. Ez azért nem biztos, hogy ennyire összekapcsolódik, hogy azt akarták bebizonyítani a gonosz Habsburgok, hogy nekünk egy alantas vacak származásunk van szemben a dicső török hunnal, ugye itt a hunmonda kapcsolódott ide, tehát akkor majd elbizonytalanodunk mi magyarok, és aztán igába lehet minket hajtani. Na most ez azért nagyon bizarr, ugye, mert ez a vita már a dualizmus idején zajlott, és a dualizmus korában, hát a magyar történelem ápolásának rengeteg, ugye, és az iskolákban is egy nagyon hazafias történelmet tanítottak, és Habsburg ezt nem akadályozta, az emlékművek, Kossuth Lajost hazahozták, ugye, és emlékműve is tömegét lehetett szétszórni az országban. Az utcákat Habsburg trónfosztó Rákócziról, Tököriről, stb. Hatalmas temetés rendeztek nekik is. Tehát, hogy egyáltalán nem volt jellemző a dualizmus korában az, hogy a magyar múltat el akarták volna tagadni, sőt, inkább még föl is stilizálta a tudomány, és ebben az uralkodó is partner volt. Tehát a millenáris kiállítás magyar ezer évről azt a személyesen az uralkodó nyitotta meg. Az az érdekes, hogy ugye mikor Habsburg uralomnak vége lett, ha Habsburg uralomnak nevezzük egyáltalán az osztrák-magyar monarchia korszakát, akkor még erőteljesebb lett az oktatásban az a vonal, hogy a finnugor rokonsága valós, ugye, mert a tudományban is erősödött tovább, és ez is bizonyítja, hogy egyáltalán nem Habsburgok álltak e mögött, ugye, mert hogy hathattak volna a száműzött király, hogy hathatott volna arra, hogy ezt terjesszék Magyarországon tovább.
Mit tehetünk? Akkor most hogyan igazodjunk el ebben a bonyolult világban? Manhart András.
Az egyik tényező, ami az embereket hajlamossá teszi az összeesküvés elméletek elfogadására, az az előítélet. Mert van egy olyan jelenség, amit a lélektanban megerősítési torzításnak hívunk, aminek az a lényege, hogy az ember azokat az információkat gyűjti be, amelyek az ő már meglévő vélekedését alátámasztják, és azokat, amelyek ennek ellent mondanak, elhárítja. Ez is egy lélektani jelenség, hogy ezek az összeesküvés elméletek nem a személyiség torzulása alapoznak, hanem arra, hogy kiszolgálják az emberek bizonyos nézeteit, előítéleteit. Hogy mit lehet ezzel tenni, csak ugyanazt, amit az előítéletek ellen, azaz sajnos itt ilyesmiket lehetne mondani, hogy a másmilyen emberek megismerése, elfogadása, de hát ez egy örök emberi társadalmi probléma. Segíti az összeesküvés elméletek elfogadását az a jelenség is, amit gonosz világ szindrómának hívunk. Ezt George Gerbner, amúgy magyar származású médiakutató vezette be ezt a fogalmat. Gerbner György magyarul, igen, itt született Budapesten. Az ő meglátása az volt, hogy a médiában, tehát elsősorban a tévében annyi sok agressziót és szörnyűséget lehet látni egyfolytában, minden nap, a híradóban is, a játékfilmekben is, hogy ez mindenképpen hatással van az emberre. De nem is. Ez a legfőbb hatása, hogy a néző maga is agresszívvá válik, és ő is öldökölni kezd, hanem az a hatása van, hogy a néző félni kezd attól, hogy ő maga áldozatává válik majd az ilyen agresszivitásnak és mindenféle támadásoknak. Ezért, aki sokat nézi a tévét, és a világról alkotott képét a tévéműsorok is erősen formálják, azok az emberek a világot egy lényegesen kegyetlenebb, gonoszabb, veszélyesebb helynek érzékelik, mint amilyen valójában.
Ilyen értelemben akkor az internet jó terepet nyújt ehhez, mert hiszen ott is annyiféle hírrel, információval szembesülünk, hogy ezt a bizonyos gonosz világ teóriát egy újabb...
Én úgy érzem, az is növeli az összeesküvés elméletek elfogadását, hogyha ez a médiában, mint elfogadott alternatív teória jelenik meg. Időről időre vannak olyan műsorok, ahol összeesküvés elméleteket ismertetnek. Jó üzletet jelentenek. Például egy kábel tévének érdeke lehet, hogy olyan érdekes műsorokat mutasson be, amelyek az összeesküvés elméleteket ismertetik. Mindig egy icipici kérdőjelet, ha végére tesznek, hogy vajon igaz lehet ez? Tényleg az a helyzet, hogy stb. Tehát formailag ez nem mint egyenes közlés jelenik meg, hanem mint csak ismeretterjesztés, de tartalmában túlnyomó részt az összeesküvés elméletek jelennek meg az ilyen műsorokban. Jellemző összeesküvés elméletet elfogadókra egy érvelési hiba, amit úgy hívhatnánk, hogy ugrás a következtetésre. Ez az a gondolkodási stílus, amikor nagyon kevés információnk van, de egy pillanat alatt már levonjuk a következtetést. Ezt viszont tréningen lehet módosítani, lehet javítani az embernek az érvelési kultúráján. Érvelés tréningek során meg lehet arra tanítani, akár a gyerekeket is, hogy gyűjtsenek össze több információt, keressenek mindig alternatív magyarázati lehetőségeket, és ellenőrizzék a bizonyítékokat, amelyeket az érvelésük alátámasztására használnak.
Lőrinc László középiskolai történelem tanárként így látja.
Összeesküvés gyártani az jó üzlet. Most, hogy én is egy összeesküvés elméletet gyártsak, hát elég körben nézni a könyvesboltokban. Tehát például, hogy a Kennedy gyilkosának mindig újabb és újabb művet lehet piacra dobni. Ez az egyik összetevője. Az egy másik érdekes dolog. Onnan indul ki az egész, hogy nagyon kevés forrás van a középkornak azokból a századaiból. És ő hozzá nem értőként, tehát a feltűnési vágy talán, nem akarom megrágalmazni ezzel, a hozzá nem értés az biztos. És ez a valós tény, hogy viszonylag kevés forrás már legalább és a nyugati keresztény Európában kevés forrás van ebben az időszakból, ezt ő így összehozta. Na most ez nem lett olyan nagyon nagy visszhangot, nem kapott Németországban, viszont Magyarországon igen. Én úgy tudom, hogy ezt csak magyarra fordították le, de lehet, hogy tévedek. És Magyarországon azért lett ilyen borzasztóan népszerű, mert ha valóban nem volt ez a 300 év, akkor a hunok és a magyar honfoglalás között nincsen sok idő. 453-ban halt meg Attila, és a magyar honfoglalás volt a 890-es években, de akkor mindesetre kevesebb a Ézag, akkor csak 100 év. Tehát ezért ez borzasztóan népszerű Magyarországon, a legnagyobb tábora itt van. Senki se tudja racionálisan megmagyarázni, hogy a huszármazás miért jobb, mint bármi más. Német, szanszkrit, vagy éppen finnugor.
Ön történelem tanárként mi az, amivel védelmet tud adni a diákok számára mindezekkel az üzleti, vagy egyéb pszichológiai mögöttesek által gerjesztett, vagy megjelenő összeesküvés elméletekkel szemben?
A tanár a saját diákjait viszonylag könnyen, mert ha van egy, hogy mondjam, van egy személyes kapcsolat, és van egy bizalom a tanárban, akkor ez viszonylag könnyű. Most mi történelmi tanárok egy honlapon is próbálunk ilyesmit, ugye a tényleg.com honlapon, az sokkal nehezebb, ugye, mert a személyes kapcsolat nincs. És hogyha valaki nagyon hinni akar valamiben, akkor ha nagyon okos, akkor arra fogja használni az eszét, hogy bármi áron alátámasztja ezt a hiedelmet, és nem pedig az, hogy szembe, ha nagyon akar hinni, hogy rádöbbenjen arra, hogy ez volt téves. De van egy nyitott és fogékony része, és hát azt hiszem ez a fiatalság 99%-a ilyen, és ők elgondolkodtathatók. Tehát az érvek, a türelmes érvek, az, hogyha az ember nem letronfoló, vagy goromba, vagy lekezelő, és hogyha humort használ, akkor az is inkább nem gúnyos, nem tesz jót, ugye, hogyha az ember nem érvel, nem beszélget, nem nyitott, hanem le akarja csak söpörni az asztalról. Ez nagyon nehéz, ugye, mert lélekből áll a hajaszál a tanárnak, hogy micsoda baromságokat lehet mondani, elnézést a kifejezésé, de hát ezeknek nem szabad utána engedni.
A WikiLeaks, Julian Assange, Edward Snowden, korunk professzionális kiszivárogtatói egészen új értelmezési mezőbe helyezik a hírek mögé látás igényét. Az információs társadalom egyszerre nehezíti a tisztánlátást, másrészt meg segít is ebben. Szántó Zoltán, szociológus.
Teljesen egyértelmű, hogy az információs társadalom adta lehetőségek mind a két irányban működnek. Azaz növelhetik az adott működés titkosságát, ugye az internet és az egyéb infokommunikációs eszközök segítségével még inkább végezhetünk olyan tevékenységeket, amelyeket nem gondoltunk volna korábban. Hát éppen a nemrégiben kirobbant botrány mutatja azt, hogy hát gyakorlatilag az emberek, vagy a cégek, vagy a háztartások tevékenységét ugye interneten, vagy mobiltelefon segítségével bizonyos módon meg lehet figyelni, adatokat lehet gyűjteni. Korábban elképzelhetetlen mértékű adathalmazok állnak ma már rendelkezésre. Részben a tudományos kutatók számára, de most itt persze nem ez a fő kérdés, hanem akár politikusok, döntéshozók, üzletemberek számára, amelyekkel természetesen adott esetben vissza lehet élni. Korábban voltak olyan elképzelések, hogy bizonyos módon az internet segítségével vagy a mobiltelefonok segítségével információkat lehet gyűjteni. Ezek korábban összeesküvés elméleteknek tűntek. Most, hogy napvilágot láttak bizonyos újabb információk ezzel kapcsolatban, ennek következtében erősödött az embereknek az a félelme, hogy bizony még demokratikus politikai rendszer keretei között is bizonyos információkat a tudtunk nélkül gyűjtenek rólunk, és adott esetben fel is tudják használni, még egyszer mondom, akár politikai, üzleti vagy egyéb célokra. Biztos, hogy ebben az értelemben az információs társadalom is szül sajátos összeesküvés elméleteket. De ugyanakkor tegyük hozzá, hogy a transzparenciát, az átláthatóságot, a nyilvánosságot ezekkel az eszközökkel viszont pozitív módon is lehet befolyásolni. Tehát például, amikor megszületnek a különböző országokban azok a törvények, amelyek kötelezik mondjuk a közszereplőket arra, hogy bizonyos információkat tegyenek közzé, és az internet segítségével bárki a világon egy kattintással, vagy néhány kattintással ezekhez hozzájuthat, ez éppen ellenkező irányba mutat. Tehát, hogyha ezeket a folyamatokat, tendenciákat tartjuk szem előtt, akkor azt láthatjuk, hogy az információs társadalomban új típusú, vagy másfajta konspirációs teóriák is életre kelhetnek, de ugyanakkor az információs társadalom eszközeivel akár hatékonyan lehet ezek ellen harcolni.
A tudomány hangjaiban ma a konteók, vagyis a konspirációs teóriák szálait bogozgattuk. Munkatársam Simon Gábor nevében is köszönöm figyelmüket. Sipos Júliát hallották.